Semmit nem tudunk meg szinte senkiről, hiszen mozzanatok vannak a filmben. Ez, hogy milyen jellegű történeteket válasszon, milyen jellegű helyzeteket mutasson be és általánosítson, ez hogyan jött?
A legfontosabb gondolat az volt, hogy megtörténhető dolgok érdekeltek. Tehát ha valaki elmondott volna egy jelenetet nekem, hogy ez történt, elfogadtam volna, hogy megtörténhet. Ebből indultam ki. Tehát nem akartam olyan fantáziát építeni, ami repülnek a madarak, és robban a világ, és mindenki harcol, és mindenki lő, és senki sem hal meg. Nem akartam ilyesmit. Nem érdekelt az, ahol az emberek nem képesek még valami olyasmire, ami emberi, hogy történjen velük. Nem, mert nem szabad, az nem illik. Akartam, hogy ez, ha megtörtént volna valakivel, elfogadjuk, hogy reális megtörtént.
Ez a különleges semlegesség, amit látunk tulajdonképpen, ezt mennyire volt nehéz betartani? Hiszen a karaktert valahogy el kellett képzelni azért.
A képzelés úgy ment, hogy sokat bíztam a színészekre. Tehát megfigyeltem őket, megkérdeztem, mi a véleményük, és próbáltam azokat igénybe venni, és azokat számításba venni, hogy könnyebb legyen nekik előadni a dolgokat. Ez volt a fontos. Mint most a kislány mondta, hogy visszatért azokba az emlékekben, amikor a fiúk csúnyán beszéltek vele, amikor lögdösték. Szóval ilyen dolgok voltak azok, amik segítettek neki, hogy a szerepet azt végére vigye. És azon kívül annyira hatott rá, hogy egy bizonyos ponton elkezdett sírni. Ott mi nem filmeztünk le kétszer semmit. Minden egyszer volt.
Sok az improvizáció?
Hát nem tudom, hogy improvizáció. Én mondtam neki, mondd el ezt és ezt és ezt, és akkor ő elmondta. Ez nem improvizáció, mert ő elmondta azt, amit én kértem tőle, hogy ő más szavakkal, hogy nem tudta pontosan, hogy fejezze ki magát, vagy szüneteket tartott, vagy valami olyasmit mondott, ami pluszba volt, de erősített, amit kérdeztem tőle. Nem volt semmi baj. Miért vágjam ki, mikor az őt képviseli? Az ő hozzáállását.
Figurákat hogyan találta ki? A bohócot, meg a többit, aki felvonult?
A bohóc az egy nagyon szép nő. Elég nehéz volt meggyőzni, hogy állatszot festünk az arcán. Találtam egy képet, ahol utcán egy takarítónő egy ilyen szemét zekeret, arra egy ilyen képet a festető. Az a takarítónő. És nekem megtetszett, hogy azt mondom, hogyha az arcára festenénk valakinek. Mindenki itten tetováltatja magát, de az arc az utolsó. Akinek az arcán van, az mindig lenézik, mert azt mondják, hogy hát most nézd meg, mit csinál. Úgyhogy ezért. Tehát a szerep az segített, mert sikerült valami mögé elbújni neki, és ugyanakkor előnybe hozza a szemét. Mert nekem az volt fontos a szeme, és az, hogy beszél, hogy reagál ő arra az egész dolog, ami történik vele.
Először volt a zene, legalábbis valamelyest a zene, és utána a történet. Na most lehet zenére történetet írni?
Nem úgy volt írva a történet zenére, nekem a hangulatot keltette a zene. Tehát nagyon fontos volt, hogy az a bizonyos érzelem, ami nekem kellett, az a zene hozta fel. És aztán ez a zene ott van, minden jelenetnek megvan a zenéje, ami egy átgondoló időt ad a nézőnek, hogy a zene háttérben ő gondolja át a jelenet, amit látott. Mert nagyon sok mindent nem lehet megérteni, de ott vannak benne. Volt, aki megnézte háromszor is a filmet, és minden alkalommal felfedezett dolgokat, amiket addig nem vett észre.
A filmben jellemző, majd hogy folytassam a gondolatot, jellemző a Demián Jóska filmekre, hogy nagyon sok minden a háttérben történik, nem az előtérben, amit a néző figyel, hanem valahol a háttérben valaki valamit mond vagy csinál, amit ha nem látsz, akkor egész másképp értelmezed a jelenetet. Ha még egyszer megnézed a filmet és észreveszed, ami a háttérben történik, akkor egész másképp alakul ki. Mondok egy példát. Kocsma jelenet, az asztalnál elő zajlik a beszélgetés, a háttérben valaki tojással fizet. Most azt nem vetted észre, hogy egy tojásra fizetett valaki ott a háttérben, akkor egész másképp értelmezed a dialógust az előtérben. Na most ez a tojás nem veszed észre, hogyha nem nagyon figyelsz, ott ha pislogsz, nem veszed észre. Tehát nagyon sok ilyen van elrejtve a filmjeiben rendszerint. Ebben nem volt elrejtve, de mindegyik történet úgy végződik, hogy történhet így is, meg úgy is. Nem igazán vagy biztos benne, hogy vajon a színész az afrikaiakat visszavitte reggel a rendőrségre, vagy szabadon engedte őket, mit csinált velük. Ő rá van bízva, hogy döntsön, és a nézőre van döntve, vagy ő döntse el, hogy vajon mi történt velük. Egy ilyen kérdőjellel zárul a legtöbb sztori ebben a filmben.
Amitől futottam, az volt, hogy a zenét ne tegyem rá a jelenetre. Mert képzeld el, hogy egy jelenetet, ahol elég durva dolgok történnek, és rajta van egy émegős zene, hova visz, egész más térre viszi. Tehát nem szól a kettő ütközzön. Nem szabad egyik se befolyásolja a másikat, hanem a zene folytatja azt, amit látunk a képben. Nem fordítva, nem a zenével kezdem, és aztán jön a kép, hanem nem tudom pontosan, hogy láttam mindent, vagy nem láttam, és aztán jön a zene. Az első jelenetben, mikor a nő azt mondja a kliensnek, hogy ne törődj velem a férjem, ott mehettem volna tovább, hogy mindenki megijed, meg, és akkor lett volna egy rakás, kacagás a terembe, és mindenki élvezte. Nem, azt én kivettem onnan. A váratlan történik, hogy egyik sem reagál másképp, mint ahogy reagált.
Zenére visszatérve, azt hiszem a hosszú évtizedes együttalkotó munkának is az eredménye, meg hát a házastársi kapcsolatnak is, hogy együtt rezdülnek? Hogy ön tudta, hogy milyen irányba vezesse el gyakorlatilag férje?
Hát nyilván 40 évvel ezelőtt írtam az első filmzenét a Jóska filmjéhez, a Szivárvány buborékok című filmhez, és azóta készítettünk együtt még vagy 4 játékfilmet és számtalan dokumentumfilmet, úgyhogy persze, hogy nagyon ismerjük egymást, és pontosan tudom, hogy miket gondol, és hogy szeretné, de azt kifejezni zenében, melódiában és ritmusban azért elég nehéz, úgyhogy elég sokat kísérleteztünk, ameddig az a bizonyos első téma létrejött, ami neki a hangulatot megadta hozzá, de az előző filmekben is ugyanígy volt, hogy kellett egy zenei téma, amit aztán tovább fejlesztettünk, amikor maga a forgatókönyv megszületett. Itt tulajdonképpen még a vágóban, az utolsó percben is módosítottam, ott éreztem, hogy nem passzol az, amit eredetileg elképzeltünk, tehát nem egy olyan előre megírt zene volt, amit utána illusztráltunk, hanem egy folyamatosan alakuló zene volt tulajdonképpen. Az, hogy elektronikus zene, ez is egy érdekes oldala. Tudnélik, az elektronikus zenét meg lehet csinálni, hogy tökéletes legyen. Tökéletes hangzások legyenek, és minden olyan szó, mint egy igazi szimfonikus zenekar például. Ő pedig ez rettenetesen nem szereti. Tehát nem tökéletest akart, hanem valami egészen eredetit. Tehát nem kellett visszajön a hegedű, mondjuk, mint ahogy egy hegedű művész játszott volna rajta. Ha hegedű hangja legyen, de az a mi hegedünk, nem más a hegedűje. Minden a maga módján tökéletlen ilyen szempontból, és ez egy keresett, ez egy szándékos dolog.
De önnek könnyű az elektronikus zenével bánni?
Tulajdonképpen igen, mert mindig is vágytam arra, hogy egyedül, szóval, hogy mondjam, mióta nincsenek zenész társaim, és egyedül maradtam, illetve az egy személyes zenekar. De ezt fizikailag nem lehetett megvalósítani, hogy egyszerű hangszeren játszak. És ameddig a technika nem jelent meg, hogy a számítógépen ilyen virtuális hangszereken lehet játszani, azt nem lehetett megcsinálni. És ez egy olyan játékszer volt, amit alig vártam, hogy alkalmazzak majd valahol valamiben, és akkor ez felmerült, hát akkor szület volt számomra rögtön, úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, és alig vártam.
Nagyon.
Hát gondolod, hogy minden hang, amit hallasz a filmben, azt én játszottam le saját kis kezemmel, tehát nem...
Minden hangot? Valamit említsek, egy másik filmnél bejött a stúdióba a zenekar felvenni egy komoly zeneszámot, és akkor megkértem őket, hogy cseréljenek hangszert. Tehát a hegedűs jön a zongorához, a nagybőgős vegye a fuvolát, és stb. És úgy játsszák el a dalt, és az maradt a filmben.
Hát tudni, mikor a jelenet, ezt kívánta meg.
Egyik tökéletes, de mindegyik hozott valami saját magától, és egész másképp volt, mint az, aki betanult, és tudta pontosan, és végre vitte volna.
Az is egy érdekes dolog, hogy visszajönnek filmet készíteni, és akkor egy román-magyar kóprodukció születik ebből. Van ebben valami, nem tudom, sorsszerűség?
Minden úgy történt, hogy mi nem számítottunk rá, és egyszerűen összejött, és ha összejött, akkor nem engedtük a kezükből. Nekik ez román produkciónak indult, és nem volt elég a pénz, és kérdezték, hogy tudnánk szerezni egy partnert. Na most az lehetett volna Kínától kezdve egész Amerikáig. Találtunk valakit Magyarországról, aki azt mondta, igen, olvastam, érdekel. És mi bejelentettük, hogy igen, itt van. És akkor elfogadták egymást, megegyeztek, meg volt beszélve, ki mennyit tesz bele a költségvetésben. Utó munkálatokat ott végeztük, tehát a vágás, a zene, a labor, mind ott, a keverés, minden ott készült. A többi, a filmezés, az Romániában készült. Tehát nem volt valami, ami után szaladtunk volna, hanem kihasználtunk azt, hogy adódott.
A nagyobb részt a produkciót a román fél finanszírozta, ezért lett román-magyar koprodukció, mert ha egyenlő lett volna, vagy mondjuk a magyar rész, akkor nyilván fordítva történik. A bemutató egyébként Magyarországon történt meg először.
Először a film, Magyarországon. És nagyon jók voltak a krónikák, jobbak, mint a román krónikák.